153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Fogadják szeretettel hallgatóink In Memoriam Kovács Tiborné Elzsike 2021-ben készült életút riportját. Elzsike a kiskunhalasi református gyülekezet oszlopos tagja, nőszövetségének titkára volt évekig. Elvesztése nagy fájdalom a közösségnek. Hallgassák szeretettel a vele készült 2021-es beszélgetést. Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam a gyülekezetünk, a Kiskunhalasi Református Gyülekezet oszlopos tagja, aki nemrégiben egy csodálatos országos elismerésben is részesült, a Zsindejné Tüdős Klára díjban, amihez ezúton is gratulálunk. Köszöntelek nagy szeretettel, Kovács Tiborné Elzsikével beszélgetünk. Szervusz!
Én is köszöntelek, köszönöm, hogy itt vagy, Ágika. A hallgatókat és a gyülekezetet köszöntöm, meg a nőszövetség tagjait, akikkel nagy szeretetben voltam nagyon sokáig, 26 évig.
Itt tulajdonképpen már el is árultad, hogy a gyülekezethez milyen fontos kapocs kötött és köt a mai napig, és hogy 26 évig voltál a nőszövetségnek a titkára, de ugye a tagja mai napig is vagy a nőszövetségnek. Na, erről is fogunk mesélni, de egy picit életútban is vagyunk, és halasi család vagytok-e, Elzsike? Mesélj egy kicsit a gyerekkorodról, testvérekről, szülőkről.
Hát abszolút törzsgyökeres halasi vagyok, halasi református családnak a tagja, református anyukám, apukám, és református nevelésben részesültem.
Testvéreid vannak-e? Voltak-e?
Hárman voltunk testvérek, sajnos már csak ketten vagyunk. Az öcsém 55 éves korában meghalt sajnos. 96-ban.
Akkor te tulajdonképpen már gyermekkorodban a gyülekezetbe tartoztál, a templomba járás nektek nem volt újdonság.
Igen, jártunk templomba, hittan tanultunk, még Pacolai tiszteletes úr volt a hitoktatónk, nagyon szerettük.
Mesélj ezekről az évekről. Milyen nevelést kaptatok a szüleitekről? Mit jelentett számodra akkor a hittanórákra járás?
Szerettünk járni. Úgy voltunk nevelve, hogy istenfélőek voltunk. Sajnos elég hamar, 44-ben besorozták apukámat. Nem is tudom. Ő a városházán volt, vagy a városháza alkalmazásában egyszerű kézbesítő, mert abban az időben nem postán vitték ki a gazdák az értesítéseket, mit tudom én, akármilyen értesítést, vagy akár nem tudom miket, mindent. Szóval ők hordták ki, nem a posta. És akkor besorozták, és akkor mondták, hogy nem, mert nem emlékszem, már 9 éves voltam, nem emlékszem rá, hogy mit is mondtak, hogy meddig lesz csak oda. De mi soha többet nem láttuk, nem is kaptunk értesítést. Úgyhogy sajnos apukám a háborúba ezek szerint meghalt.
Édesanyád maradt 3 gyerekkel, azért nem lehetett ez egy egyszerű helyzet 45
nagyon,
után.
Nagyon sokat dolgozott, és ő csak nekünk élt. Ha visszagondolok, neki nem volt egy új ruhája, semmije. Ő mindent ránk pazarolt, energiáját. És hát akkor még nem volt divat az, hogy dolgozzon valaki. És hát olyan sok osztálytársam volt, akinek nem volt uzsonnája, de az én anyukám mindig előteremtette valahogy az ő maximális munkabírásával. Meg se érdemeltük talán azt a sok munkát, amit ránk fordított.
Gondolom, hogy gyerekként azért akkor korán be voltatok fogva ti is a háztartásba és a munkába.
Hát anyuka nem nagyon. Minden napra volt feladatunk nyári szünetben, és azt el kellett végezni. De különben nem kellett korán kelni, nyári szünetben megengedte anyukám ő dolgozni. Például télen is ő sütötte a kenyeret. Nem volt kemencénk, a bollapékhez hordtuk a kenyeret sütni, és korán hajnalba biztos én arra ébredtem, hogy ő szépen a konyhába halkan dúdolt dicséreteket, zsoltárokat és népdalokat. Olyan jó volt hallani, és akkor úgy visszaaludtam, és olyan jó visszaemlékezni ezekre a dolgokra, hogy csak hallottam, hogy énekelget. halkan, hogy ne ébredjünk föl.
Ez egy hihetetlen mai észre belegondolni, hogy milyen nehéz helyzeteket oldottak meg az őseink, és hogy vidám szívvel, hogy tényleg dicséreteket énekelve tudták kezdeni a napot hajnalban, nem pedig szomorkodva és felhánytorgatva azt a sok nehézséget, amibe belekerültek. Nagyon jó példák ezek. Ezt a fajta hozzáállást te örökölted, vagy ti örököltétek, gyerekek, hogy az élet nehézségeit megoldva, és vidám szívvel, és bizakodva, Istenbe vetett hittel nézni a dolgokra? Ez úgy átadódott, ez az érték?
Hát úgy nagyjából örököltük. Lehet, hogy én például nem tudnék annyit dolgozni, amennyit anyukám dolgozott, de örököltük. Optimisták voltunk.
Szerintem, aki ismert téged, az egyetért ebben, hogy örököltétek, vagy talán tanultátok ezt a mintát, hiszen ha valaki rád néz, mindig mosolyogni lát, mindig nyugodtnak lát, úgyhogy ez egy nagyon csodálatos dolog a mai világban. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjanak hallgatóink velünk. A református gyülekezet egy régi oszlopos tagjával, Kovács Tiborné Erzsikével beszélgetünk tovább hamarosan, hogyan alakult a pályája, élete tovább fiatal lányként. Maradjanak velünk!
153. A Halasrádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat, folytatjuk a mai beszélgetést, életút, interjút Kovács Tiborné Erzsikével, a Kiskunhalasi Református Gyülekezet tagjával, aki nemrégiben egy országos református elismerésben részesült a Zsindenyi Tüdős Klára díjban, amelyről majd mesélünk, hogy miért és kik is kapják. Erzsike arról mesélt, hogy hát bizony édesapjukat a háború elvitte 44-ben, utoljára látták, és sajnos hiába is várták, nem tért vissza. Itt nekem a szünetben arról meséltél, hogy te nagyon apás voltál, és hosszú-hosszú évekig az ünnepi asztalnál.
Az ünnepi asztalnál én sírva ebédeltem, mert annyira hiányzott, és olyan rossz volt, hogy az én apukám nincs ott. És az is érdekes, hogy azt hiszem a horvát postás lakott a Vadkerti úton, az közel volt hozzánk, és mondták, hogy már nem viszik el a leveleket. És én, kis balga, mondtam, hogy de az én apukámnak elviszik. Így nem tudom, mivel nem jött haza, nem tudom, hogy elvitték-e neki a levelet.
Az is érdekes, hogy mesélted, hogy édesanyjádek ugye tartotta otthon a lelket bennetek, előteremtette a napi betevőt. Mit kért tőled?
Ő feladatokat adott, és a végén egy idő után már bántotta, az öcséjeim nem sírtak, én sírtam, és megkért, hogy ne sírjak, mert azzal nem jön hamarabb haza apukám. De azért furcsák az emberek, mert nem kaptunk semmi értesítést, és mégis olyan, szóval mikor már a foglyok is jöttek haza, egyik ezt mondta, a másik azt mondta, úgyhogy nem is tudtuk. Sőt, még azt is mondták, hogy mert Algyőn munkaszolgálatra vitték, és akkor dolgoztak, és hogy gránát agyonvágta. Hát, ki tudja, hogy így volt-e.
Borzasztó nehéz lehet, hogy igazából gyakorlatilag még el se tudtátok gyászolni, mert nem tudtátok, hogy mi történik vele, vagy mi történt vele. És az is olyan érdekes és példaértékű számomra, hogy édesanyja tartotta otthon a frontot, igyekezett az optimizmust és a reményt megőrizni. Hogyan alakult a te életed? Ugye te voltál a legnagyobb lány két öccsel.
Igen.
Hogy döntötted el, hogy mit fogsz csinálni, és mit döntöttél?
Nem is tudom. Akkor nem úgy volt, hogy én most ide akarok menni, és oda mentem, hanem 8. után a Bahátné, a evangélikus lelkésznek a felesége volt az osztályfőnökünk, az Ida néni, egy csodálatos, kedves nő volt. Ő eljött anyukámhoz, és megkérte, hogy akármennyire nehéz is tanítasson tovább. És engem besoroltak Kecskeméten élelmiszeripari technikumba, ami nekem abszolút nem tetszett. És még annak volt egy szomorú oldala, hogy két váltást kellett mindenből vinni, még ágyneműből is. Hát anyukámnak az nehezire esett, és egyszer emlékszem, hogy azt hiszem, hogy pont a Halloween volt soron, hogy küldi, és írt nekem egy levelet, és azt, hogy úgy írta, hogy ne haragudjak, hogy nem tudja küldeni, de nem tudott most rá kiszorítani. De nekem ez annyira fájó volt, hogy az én anyukám nekem azt mondja, hogy én ne haragudjak, holott tudom, hogyha lenne pénze, küldte volna. És akkor gondolkodtam, és elhatároztam magamban egy szombaton, hogy én elmegyek haza, én nem maradok itt, és hazajöttem. Mert ide szerettem volna a gimnáziumba menni. Anyukám meglepődött nagyon, hogy hát iskolába kell járni, hát miért? Hát aztán mindezeket elmondtam, hogy mi volt az okom, hogy én hazajöttem, és azt mondta, hogy hétfőn menjek be a Szilágyi, de különben bármit mondanak a Szilágyira, egy nagyon jó lelkű ember volt. Én nagyon szerettem, és bementem, elmondtam a bánatomat, és fogta, azt mondta, gyere, bevitt egy cégbe, leültetett a sahintót lidam mellé, és ott maradtam. Ő mindent elintézett. Minden, amit a gimnáziumban használhattam, könyvet, füzetet, még a vonalzót is, a mindent, nekem oda többet vissza nem kellett menni, amit soha nem bántam meg, mert szerettem ide járni.
Szilágyi Ferencről beszéltél, ő volt az igazgató a Szilágyi gimnáziumban?
Ő volt akkor az igazgató, olyan sokan bántják, pedig ő egy nagyon-nagyon nehéz időben volt.
Ez hihetetlen egyébként, tehát azért abban a világban azt gondolja az ember, hogy kevés saját merész döntése lehet egy fiatal lánynak, és te ott hagytad a technikumot, és hazajöttél, és a gimnáziumba akartál járni, és lám Szilágyi Ferenc igazgató úr így segített, elintézte, hihetetlen történetek vannak. Nagyon izgalmas. Innen fogjuk folytatni egy kis zene után. Kovács Tiborné Erzsikével beszélgetünk hamarosan tovább, hogy hogyan is alakult aztán ez a merész döntés után az élete. Maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai életút, történetet Kovács Tiborné Erzsikével, a református gyülekezet oszlopos tagjával, a Nőszövetség titkárával, aki közel 3 évtizedig intézte az ügyeit. Ugye ott tartottunk, hogy egy merész döntéssel a Kecskeméti Technikum kollégiumából te hazajöttél, és megmondtad édesanyádnak, ami azért abban az időben nem volt gyakori egy ilyen bátor döntés szerintem, hogy te itt szeretnél tanulni, és Szilágyi Ferenc, az akkori Szilágyi Áron gimnázium igazgatója segített neked ebben. Tulajdonképpen hogy alakult később? Tehát, hogy a gimnázium alatt milyen tanuló voltál, és hogy döntötted el, és mi lettél?
Mi lettem? Végig jártam, érettségiztem. Volt sajnos olyan év is, amikor nem volt egy könyvem se. És akkor volt itt fiatal tanára Katanics, akit valami miatt én nem igazán szerettem, és mégis olyan rendes volt, hogy ide adta a könyvit, azt hiszem állattan volt, mert elsőben növénytan volt, másodikban állattan, harmadikban embertan, negyedikben nekünk volt az első év, amikor általános biológiát tanultunk, ami nagyon nehéz volt, és ide adta a könyvit, hogy valamiből tanuljak. Nevettünk óra előtt, és az unokatestvérem mellett ültem, aki olyan fapofát tudott vágni rögtön. Én nem, én nevettem, és Katanics leküldött az igazgató úrhoz, de én kis balga, nem hogy mondtam volna, hogy így leszidott, úgy leszidott, hanem mondtam, hogy azt mondta, hogy többet ilyet ne csináljak, és ne nevergéljek. És megbüntetett, elültetett egy padsorba, mert a biológia teremben voltunk fönt, és ott kevesebben voltunk, és a padon ott, hogy hívják ott a kígyókat, amit én nagyon utáltam. De hát mit ott ültem, és ő tudta, biztos, de nem törődött vele, hanem csak ott tekergett a kígyó.
Hát igen, abban az időben úgy tűnik, hogy az akkor is eszesen kitalálták, hogy hogy fogjanak ki a diákokon, ha éppen nem fogadtak szót. Hogy alakult a pályaválasztásod és az életed az érettségi után?
Hát én akkor a Vészi házaspár rábeszélt, hogy jelentkezzek képzőművészeti főiskolára, de én akkor még minden egybe volt, és én divattervező szerettem volna lenni. De olyan későn, valamikor augusztus elején volt a fölvételi a képzőművészetin, tanár szerettem volna lenni, földrajz történelem szakos, de ugye mivel első helyre ez a képzőművészeti volt behírva, oda hívtak. De nem voltam olyan tehetséges ezek szerint, hogy fölvegyenek. Hárman mentünk, és a háromban a Nagymarit vették föl, a Parackinénak a lányát. Ott rögtön megmondták, hogy nem sikerült ez a képzőművészeti, és mehettem volna Egerbe a tanárira, vagy Pestre jogra. És akkor gondolkoztam, hát én ennyi évet elpazaroljak a jogon, ilyen kis szamár voltam, de utána a Jóisten azért mégiscsak tudja, hogy kit mire szán, mert akármilyen, ilyen továbbképzésem, vagy tanfolyamon, vagy bármin részt vettem, mindig a legjobb voltam jogba. Tehát a Jóisten tudta, hogy mit akar velem, de én ellenkeztem, nem mentem. És akkor elmentem csak dolgozni, de az igazgató úr azért nem hagyott magamra, mert behívott, és képesítés nélküli tanárnak akart, hogy menjek. Nem mentem. Várt rám egy jó darabig az igazgató úr, de aztán maradtam. A beváltóba mentem dolgozni, azt mondta anyukám, menjek oda, mert az nyugdíjas állás.
Mit csináltál ott?
Adminisztratív dolgot csináltam, sok mindent. Nem szerettem a monoton munkát. 66-ba férjhez mentem, Kovács Tiborhoz, és őt elhelyezték Mezőkövesdre. Úgy volt, hogy a beváltóba, amíg dolgoztam, a vállalatnak a központja Pesten volt, és minden mérleg időszak alatt engem fölhívtak segíteni a mérlegnél. Szőke Rudolf volt a főkönyvelő, ő nagyon szeretett, és még most is emlékszem rá, hogy minden évben én fölmentem, és akkor aludtam szállodába először, az Erzsébet szállóba, meg minden, ez mind nagy dolog volt.
Akkor gondolom nem örültek, hogy Mezőkövesdre költöztél a férjeddel együtt. Gondolom a munkát akkor ott kellett hagyni.
Ó, hát nem örültek neki, nem örültek, de mindig volt jelentkező, aki örült, hogy van hely, és fölvették.
Innen fogjuk folytatni, maradjanak velünk. Kovács Tiborné Erzsikével beszélgettünk tovább. Férjhez menés, Mezőkövesd, gondolom egy kicsit új élet. Életút riportunkban itt tartunk. Az asszonyévek, maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk az asszonyévek élményeivel és a beszélgetést Erzsikével.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk a mai életút riportot Kovács Tiborné Erzsikével, a református gyülekezet tagjával. Ugye ott tartottunk, hogy nagyon szerettek a munkahelyeden, nagyon megbíztak a tudásodban, na de hát jöttek az asszonyévek, férjhez mentél, és Mezőkövesdre kerültetek pároddal együtt. Mesélj az asszonyévekről, gyerekek születéséről, és a mezőkövesdi évekről, hogy vert fészket, gyökeret Mezőkövesden egy tőzsgyökeres halasi asszony.
Hát érdekes emberek a mezőkövesdiek. Nagyon kedvesek. A főnöknek a felesége mondta, hogy azért ne higgyem ezt így, hogy így van, mert adott alkalommal hátba döfnek. De én azért jó éreztem, és beilleszkedtem. El tudtam helyezkedni az asztalos szövetkezetbe. Hát ott több mindent csináltam. Számlázó voltam, és az én főkönyvelőm ott szenvedélye volt, hogy mindig cserégett a munkaerőket. Még egyszer én meg nem untam, és be nem mentem hozzá, és mondtam, hogy én ezt nem tartom helyesnek, és nem csinálom, hogy mindig kicseréli. De miért? Azért, mert azt mindig be kell tanítani, és az nekem mindig egy plusz munka. És egy kicsit haragudott, de utána mégiscsak beleegyezett, és utána nem cserégette a dolgozókat.
Hát Erzsike, nem gondoltam volna rólad, hogy ilyen határozott is tudsz lenni, amikor úgy gondolod, hogy valami helyes. Nagyon örülök, és bővült a kép, amit eddig élt bennem rólad. A férjed mit dolgozott?
A dohánybeváltóban volt műszaki előadó.
A gyerekek, hogy érkeztek a családba?
Én nekem nem volt gyerekem, úgyhogy azért élek itt most egyedül. Sajnálom, hogy nincs, de így alakult.
Féreddel ezt fel tudtátok dolgozni, elfogadtátok ezt a helyzetet?
Igen, persze együtt döntöttük el, mert ugyebár nem tudtam ott hagyni a munkahelyemet, mert akkor ott kellett volna hagyni, és döntöttünk így, hogy már nem is voltam 20 éves.
Hány évesen mentél férjhez?
20 éves koromban mentem férjhez, de elváltam, mert nem voltam megfelelő a férjemnek. Úgy látszik, nem szeretett eléggé. És akkor később mentem hozzá Kovács Tiborhoz.
Mennyire viselt meg a válás?
Nagyon. Szégyeltem magamat. Akkor nem volt, hát legalábbis olyan kevesen váltak el. És én először úgy gondoltam, hogy te ki sem merek menni az utcára, hogy én így elvált asszony vagyok. Nem én akartam elválni, hanem ő akart elválni.
Szegény.
Elzsik.
És akkor azt mondták, hogy ügyvédet kell fogadni.
Ja, Istenem, nehéz évek. A második házasságodra mikor került sor? Mikorra tudtad feldolgozni ezt az egész nehézséget?
Hát ő vele nagyon jó viszonyban, és jól éltünk, szeretetbe, békességbe. Ő is jól érezte magát Mezőkövesden. De előtte már a beváltóba is kaptam kiváló dolgozói oklevelet. Itt az új munkájában, a szövetkezetbe, itt is kaptam, sőt, kaptam a szövetkezeti ipar kiváló dolgozóját is. Ez nagyobb volt, mint egy egyszerű kiváló dolgozói oklevél.
Akkor azért talán ez is segített feldolgozni azt, hogy az önbizalmad, az önértékelésed helyreállt a válás után, hogy ennyire elismerték a munkádat. Mennyi idő volt egyébként, ez engem annyira érdekel, főleg abban az időben, amikor még ritka volt a válás, és főleg nem túl szép, ugye, ahogy elmesélted. Mennyi idő volt, mire helyreállt az önbizalmad?
Hát, egy pár évbe beletelt. Én akárhova, valahova elküldtek valamilyen hivatalos dologba. Ahány templom útba esett, én mindenhova bementem, és imádkoztam. De már most rájöttem öregkoromra, hogy bizony kár volt, mert hogyha nem kellettem, akkor nem kellett volna sírni és epekedni, hogy elvált tőlem. De én azért minden templomba bementem, és ott imádkoztam. Kértem a jó Istent, hogy állítsa helyre az életemet.
Milyen érdekes is az élet, és az Úristen néha azt adja nekünk, ami jobb, mert ahogy elmesélted, hogy a második pároddal milyen békességben éltetek, úgyhogy jobbat adott, mint amire vágytál. Így nem fogjuk folytatni a beszélgetést, hiszen Elzsikét a gyülekezetből szinte mindenki ismeri, és hogy hogyan is alakult az ő gyülekezeti élete, és ugye a Zsindeni Tüdős Klára országos református elismerést miért is kapta. Erről fogunk beszélgetni Kovácsné Elzsikével. Maradjanak velünk!
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést, életút riportot Kovács Tiborné Elzsikével, aki a gyülekezet régi oszlopos tagja, és hát most kanyarodunk az életútban oda, hogy tulajdonképpen a gyülekezetben lévő munkája, amelynek elismerése a Zsindeni Tüdős Klára díj, országos református díj, ez tulajdonképpen innentől ered. Hogy is volt ez? Mikor jöttetek vissza Mezőkövestről?
92-ben jöttünk vissza, és 92-től úgy az egyháznak dolgoztam. Én azt nem munkának tekintettem, hanem szolgálatnak. És boldog voltam, úgyhogy én nem részesültem, vagy nem voltam olyan, hogy sokan, hogy jaj, ilyen rossz, hogy már nyugdíjas vagyok. Én nekem nem megteremtette Ödecs nagy tiszteletű úr azt, hogy én nekem ezt nem kellett érezni, mert azt hittem, vagy azt éreztem, hogy még mindig szükség van rám.
Mit csináltál?
Először, amikor még nem vált ketté, illetve hát ketté vált, csak nem költöztek küle. Egy épületben voltak a Sziládi, meg a mai Bibó. A Sziládinak nevezték, pedig nem azok voltak. És kellett a költségeket külön nyilvántartani, és 3 napló főkönyvet könyveltem. Egyet a gimnáziumnak, egyet az egyháznak, és egyet az óvodának. És rendbe kellett szedni az adókat, mindent. Úgyhogy nagyon örültem, hogy csinálhatom. Mert akkor úgy éreztem, hogy hát akkor mégsem vagyok olyan fölösleges, még szükség van rám.
A szaktudásod azt gondolom nagyon jól jött abban az időszakban, és azután a nőszövetségbe hogy kerültél? Tehát pároddal együtt rendszeres gyülekezeti tagokká váltatok?
Hát igen, ketten jártunk templomba, amíg bírt járni a férjem, mert ő katolikus volt, és eleivel a katolikus templomba járt, de az neki messzi volt, és együtt jártunk, ő tiszteletbeli református volt, mondta neki nagy tiszteletű úr. És utána, amikor már megszűnt ez az egyházi könyvelés, akkor megalakult a Turi Alapítvány, és akkor oda fölkért nagy tiszteletű, hogy itt nem kell annyit dolgozni, és nagyon jó volt, nagyon szerettem. Ott ismertem meg a Bognár Ágit, Dókánét, a Magyarnét, úgyhogy nagyon jó társaság volt az, és nagyon jó volt.
Hát gyakorlatilag olyan érdekes, hogy maga a református gimnázium, ugye, amikor visszakerült, ezek a 26 évvel ezelőtti idők, hát az őstörténetben benne vagy, az első könyvelő. És a nőszövetségbe hogy kerültél bele?
Persze közben, mielőtt még el nem ment, már akkor menőbe volt a dr. Nagy István, és de még rajta volt, hogy megalakuljon Kiskunhalason a nőszövetség. És meg is alakult 92. augusztusában, augusztus végén be is jegyezték. A Székelyné volt az alapító elnök, a Magdi, de ő egy nagyon tiszta szívből vallásos volt, és nagyon jó lelkű. Ő megagitált, hogy menjek oda könyvelni, és akkor utána attól kezdve könyveltem egészen a 2018-ig a nőszövetség dolgait, úgyhogy csak az én írásommal van. Ó, és nagyon aktív volt a nőszövetség abban az időben. Akkor délután volt az alkalom, a nőszövetségi bibliaóra, de aztán lassan és szinte hihetetlen 60 fővel alakult a nőszövetség. És lassan úgy gondolkoztam rajta a napokba ettől a riporttól függetlenül, hogy milyen sokan meghaltak, és maradtunk most az újakkal együtt 32-en, és akkor meg alakult 60-nal. De nagyon jó társaság volt, az szeretetteljes volt. Még tudom, a Várné Magdika is, a Horváth Magdi, ő is tagja volt, és akkor még bírt járni Csordásné is az alkalmakra. Nagyon jó volt. A Mikesi tartotta egyik alkalommal, másik alkalommal meg a Vince, kis Vince, sőt, volt időszak, amikor a Hajni, a Bödecsné.
A nőszövetség, ugye a gyülekezeten belül egy csoport, miben volt más, vagy miben adott többet, mint egy átlagos bibliaóra számodra?
Talán a szeretetben.
Köszönjük, Erzsike, mindezt, amit elmondtál, és kívánunk további boldog, hitben, egészségben eltöltött éveket.
Nagyon szépen köszönöm. Én imádkozok érte, hogy a Jóisten adjon erőt, hogy még szolgálhassak neki, és dicsérhessem az ő nevét.
Így legyen, amen. Köszönöm hallgatóinknak, hogy velünk tartottak, köszönöm Erzsikének, hogy megosztotta mindezt velünk. Kovács Tiborné Erzsikével, a református gyülekezet tagjával beszélgethettünk. Köszönöm hallgatóinknak, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.